Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
Sziasztok! Ez itt a Dzsungelharca, cégeket működtető emberi energiáról. Ma a vállalkozáshoz szükséges mentalitásról, a vállalkozói gondolkodásról beszélgetünk vendégemmel. Számomra az volt az egyik legérdekesebb, ahogyan a kockázatokról gondolkodik, és kompromisszumok nélkül, mondhatnám, könyörtelenül ragaszkodik a valósághoz, és nem hagyja magát a saját sikereitől elkábítani. Mert persze a jó vállalkozáshoz kell a küldetéstudat, a vízió, de emellett kell, idézőjelben, félni a hibás döntések következményeitől, meghallani a valóságot, mert minél nagyobb a cég, annál nagyobb a kockázat is, hiszen egyre több ember életére van hatással. Emellett persze beszélünk a magyar startup kultúráról, meg arról, miért kellenek az unikornisok, miért nem kapnak a diákok a magyar oktatásban a vállalkozást, a vállalkozói szellemet támogató ismereteket, és arról is, mikor jön el a nagy döntések pillanata. Mai vendégem Csillag Péter, akinek a neve mögé jó pár titulust tehetünk, ugye a Starschema nevű, mondjuk így most már nagy vállalat, de egy informatikai fejlesztő és szolgáltató cégnek az alapító tulajdonosa, üzleti angyal, illetve a Magyar Üzleti Angyal Szövetség elnöke. Mindent elsoroltam?
Igen, sziasztok!
Ugye elsoroltuk a titulusaidat. Üzleti angyal, befektető, voltál már nagyvállalati vezető. Mindezeken túl, hogyan határoznád meg magad, ha ezektől eltekintünk? Csak azért kérdezem, mert jó pár vállalkozónál eszembe jutott, és te is mondtál ilyeneket korábbi interjúban, szerintem ez az olyasmi nekem a vállalkozás, mint egy ilyen világutazó, aki felfedező utakra indul. Nem mondanám, hogy Marco Polo, de ez ismeretlen területekre. Ez igaz lehet nálad is? Illetve azt gondolom, hogy igen, az elmondásod szerint.
Igen, szerintem igaz, de én ezt se érzem nagyon speciálisnak. Szerintem minden emberben benne van a kiteljesedés vágya, hogy valamilyen területen alkosson valamit, kiteljesedjen, elérje a határait, a maximumot nyújtsa, és mindenkinek ez más. Nálam részben a vállalkozás, izgalma, a cégépítés, ami izgat és érdekel, mind a sajátom, amit építettünk, illetve most befektetőként azok a cégek, ahol befektetek, vagy tanácsadóként megjelenek. Ott is nagyon élvezem azt, hogy ezek a cégek a szemem előtt, a kezem alatt fejlődnek és növekszenek, és ezen kívül a szakmai életen túl is. Én elég felfedező típus vagyok, én például nagyon sokat túrázom, meg hegyekre mászok föl.
Ilyesmire utaltam, ugye te biztonságtechnikai mérnökként végeztél.
Az első diplomád.
Első diplomád, aztán informatikai mérnök.
Így van.
Mérnök lettél, és azt mondtad egy interjúban, hogy így meguntad azt, hogy mások szabályai szerint élsz, és ezért úgy döntöttél, hogy a saját szabályaidat fogod követni a vállalkozás indításával, csak az olyan könnyen hangzik, mert szóval egyszerűen hangzik, hogy igen, akkor most már én a saját szabályaim szerint élek, de nagyon sokan élnek mások szabályai szerint, alkalmazottak, tudnak ezzel a lehetőséggel élni. Szóval azért úgy elmondva, hogy hát igen, most akkor ezt kiléptem ebből, de szerintem ez nem egy magától értetődő helyzet, amikor valaki egy biztos helyzetből kilép egy kockázatosabb helyzetbe.
Hát nem vagyunk egyformák, ugye kinek mi a fontosabb. Én is látom, magamon is érzem, és másokon is látom, hogy kilépni a biztosból, a biztonságosból, még akkor is, hogyha ott esetleg nem minden tetszik, nem a mi szabályaink, nem a mi értékrendszerünk szerint történnek a dolgok. Ennek ellenére nagyon sokan fontosabbnak érzik, hogy a biztonságos, ismert, nekik kevesebb felelősséget rájuk hárító környezetben maradjanak, mert az a komfortzónájuk. És van pár ember, aki olyan, és magamat is ezek közé sorolom, akik rosszabbul élik meg azt, hogy nem úgy történnek a dolgok, ami az ő értékrendjüknek megfelel, hanem az a fontos, hogy kicsit a magunk képére alakítsuk a világot magunk körül, még akkor is, hogyha ez azzal jár, hogy igen, a biztonságos környezetet el kell hagyni, néha fáj, nem sikerül, pofára esünk, fölkelünk, kicsit vérzik, de megyünk tovább, és szerintem egyszerűen az értékrend kérdése, kinek mi a fontosabb. Én nem hinném, hogy az egyik vagy a másik jobb, én egyszerűen csak ilyen vagyok.
Ez az igény, hogy saját magad szerint haladj, ez felülír minden veszélyt?
Hát minden.
A kockázatot, úgy értem.
Igen, mindent nem, de élethelyzettől függően az ember el tud menni extremitások irányába. Tehát vannak, akik ugye sportolóként iszonyatos kockázatokat vállalnak azért, hogy olyan eredményeket érjenek el, vagy olyat csináljanak, amit még más nem csinált. És vállalkozóként is nagyon változó a kockázatviselési hajlandóságunk. Ez élethelyzettől is függ. Például a kezdővállalkozóknak szoktam javasolni, hogy azért mielőtt elkezdenek vállalkozni, belefognának egy startupba, azért előtte menjenek haza, üljenek le egy kényelmes karosszékbe, egy csöndes órára, esetleg még egy sört is bontsanak, és gondolkodjanak el erősen, hogy mi az a kockázati szint, amit vállalni tudnak. Mert hogyha a következő 3-5 évben mondjuk gyereket akarnak vállalni, vagy nem tudom, valami utazást terveznek, vagy valami olyan kötöttségük van, ami ezt a kockázatviselési szintet csökkenti, tehát kötöttségeik vannak, akkor ezért akármennyire kedvük van vállalkozni, gondolják meg, mert nem biztos, hogy ez a jó döntés. Annál rosszabb nincs, mint hogyha valaki elkezd egy vállalkozást, eljut valameddig, és akkor egyszer csak azt mondja a felesége, hogy figyelj, apukám, jön a gyerek, holnaptól rendes állásba mész, mert hogy gyerekágyat kell venni, meg a kocsit is nagyobbra kell cserélni. És ilyenkor azért, most ugye férfi oldalról mondom, de ez valószínűleg fordítva is igaz, olyankor az emberek nagy rész egyszerűen föl kell, és ott hagyja azt, amit egyébként szívesen csinálna, vállalkozna, csak a kockázatviselési hajlandósága vagy képessége abban a pillanatban nem olyan, hogy tudja folytatni.
Most ezt szépen elmondtad, de amikor te belevágtál, akkor ugyanilyen szépen végig gondoltad?
Jó, igen, értem. Ennyire nem, de én azért egy eléggé kockázat kezelő és kockázatokkal, hát nem is tisztában levő, de azokat amennyire csak lehet fölmérő ember vagyok. Tehát én szoktam igen előre gondolkodni, hogy akkor a következő 1, 3, 5, 10 évben mi várható, mi fog történni, mik azok a kockázatok, amiket már tudok, és amikre fel tudok készülni. Ez természetesen egy csomó dolgot nem tartalmazott, tehát nem fogok tudni előre egy csomó dolgot, de amiket tudok, és föl tudok rá egy kicsit készülni, tudok egy kis B-tervet készíteni. Tehát én azért a kockázatvállalás mellett egy viszonylag óvatos ember vagyok.
Hogy lehet jól kockázatot vállalni?
Úgy, hogyha tudatos vagy. Egyrészt vannak olyan kockázatok, amiket némi tervezéssel előre ki tudsz találni, vagy meg tudsz sejteni, és ezekre valamennyit fölkészülsz, tartalékokat képzel, mondom B és C tervet, hogyha azért valami bekövetkezik, akkor ne ott helyben kelljen agyalni, hanem már tudd, hogy hogyan oldod meg őket, vagy merre indulsz el. Ez az egyik, a másik meg egyszerűen a flexibilitás. Tehát az, hogy tartasz magad körül annyi teret, annyi döntési opciót, hogy a bekövetkező és még előre nem ismert kockázatokat ki tud mozogni. Ugye szokták mondani, például az egy racionális döntés, hogyha valaki nem vesz saját ingatlant, hanem hogyha van megtakarítás, akkor azt likviden tartja, inkább egyszerre mindig kevesebbet költ, tehát mondjuk bérel lakást, de amikor egy lehetőség adódik, akkor van annyi likvid tőkéje, amivel mondjuk el tud kezdeni egy ígéretes vállalkozást, vagy valami olyan hirtelen nagy kiadása van, akkor azt meg ki tudja fizetni, és nem taszítja nyomorba a családját az, hogy egyébként egy lakáshitelt is kell fizetnie, és még valami extra kiadás is bejön mellé.
Ez nekem már logikusan hangzik. Most így végig gondoltam, hogy van-e olyan ismerősöm, akinél láttam ezt a gondolkodást. Nem nagyon ismerőseim száma, pláne az ilyen jellegűk, nem. Tehát szerintem ez egy meglehetősen szokatlan, vagy legalábbis tanulandó gondolkodás itthon, mert...
És akkor szerintem kimondtad itt a kulcs szót, hogy tanulandó. Én ezt nem érzem extrémnek, valószínűleg, sőt, biztos vagyok benne, hogy én sem az iskolában tanultam ezt a fajta gondolkodásmódot, hanem fene tudja, a olvasmányaimból, vagy az élettapasztalataimból, vagy csak a génjeimből jött, hogy én ilyen lettem, de nagyon azt látom, hogy ha nem is ilyen mértékben, mint ahogy én csinálom, de hogy ebben egy tudatosságnak kéne elég sok emberben lennie, amit meg lehetne szerezni például az iskola rendszerből, hogyha ilyesmit, pénzügyi tudatosságot, vállalkozói ismereteket, kockázatokra való felkészülést oktatnának. Hát sajnos ilyen oktatás nincsen.
2006-ban alapítottátok a Sztárszémát, és te vagy egy társalapító.
Igen.
Az egyik társalapító. Arra a helyzetre vagyok kíváncsi, amikor összeültök, hogy na most megcsináljuk. Uh-huh. Az a bizalom.
Igen, ez azért nem egy helyzet. Tehát, hogy mondanám, hogy az elején, amikor elindítottuk a céget, akkor az volt a fejünkben, hogy ez egy 250 fős, több kontinensen jelenlévő, és a világ egyik legnagyobb cégének értékes, és ezért fölvásárolandó cég lesz. Hát, nem. Tehát az első gondolatunk, amikor elindítottuk a céget, nem ez volt. Én akkor már adatos technológiákkal foglalkoztam jó régen, mindenféle nagy cégeknek dolgoztam be vállalkozóként, meg alkalmazottként.
Szakember voltam.
Igen, abszolút. Tehát nem menedzsment pozíciót vittem, nem voltam cégtulajdonos, hanem másoknak dolgoztam. És volt egy olyan szakmai indítatás, hogy ezt a szakmai területet, amit csináltam, én úgy gondoltam, hogy tudom jobban csinálni.
És miért nem próbáltad meg a cégnél?
Voltak erre kísérletek, tehát hogy én minden cégnél azért ilyen elég mozgékony ember voltam, tehát feszegettem a határokat, kerestem a lehetőségeket, de vannak olyan cégek, ahol erre nincs nyitottság. Tehát például egy klasszikus multi, aki a saját működését végtelenül optimalizálja, és mindenkinek egy ilyen kis kockában van a helye, mert azt a dolgot kell nagyon hatékonyan csinálnia, ők ilyenek, ez a működésük, ott elkezdett ezt a kockát feszegetni.
Nem értik. Hát, megzavarja őket.
Igen, és nehezen kezelik, és nagyon függ attól persze, hogy milyen közvetlen felettesed, menedzsered van, de hogy ott azért beleütközöl határokba. És én is ezt éreztem, hogy ezt lehet jobban csinálni, máshogy csinálni. Ráadásul ugye pont akkor volt, elkezdődött egy komoly technológiai változás, akkor már elkezdődött, egyre több adat megjelent, látszott, hogy a cégeknek technológiai, meg folyamatbeli nehézségük van ezt kezelni, és akkor jött a gondolat, hogy ezt jobban csináljuk. És akkor ez párosult azzal, hogy persze, ha már csinálunk egy saját céget, akkor ott a saját szabályaink szerint csináljuk, ott a munkakörnyezet is kellemesebb lesz, ott olyan emberekkel dolgozunk, akikkel szeretünk együtt dolgozni, motiváljuk egymást. Tehát volt egy ilyen általános, tegyük jobbá magunkat, a környezetünket, a cégünket, és egyébként technikailag legyünk jók, és szeressen minket a piac. Ez egy... Tulajdonképpen egy ilyen tök egyszerű dolog, nincs benne még távlati cél, csak azt, hogy holnap meg holnap után legyünk jobbak.
Egyszerűnek tűnik. Én azt próbálom körüljárni, azt szeretném körüljárni, hogy ennek a vállalkozásnak a szellemi gyökere, tehát amikor így beindul, akkor mi az a legfontosabb, legfeszítőbb, legmeghatározóbb érzés, hogy én rálépek erre az útra, mert valószínűleg sokan találkoztak értetlen főnökkel, bürokratikus cégszabályokkal, pam-pam-pam, és sokaknak van barátja, akivel megbízik, akár még egy kis pénze is van, hogy hogyan áll össze ez vállalkozássá?
Sokfajta vállalkozás van, és azért mondtam, hogy mi így indultunk, mert hogy elkezdtük. Ebben igazság szerint azért az informatikában, annak idején és a szolgáltatásban, tehát informatikai szolgáltatást nyújtottunk, nem a saját kockázatunkra fejlesztettünk, hanem a ügyfelek kifizették nekünk a munkánkat, ebben olyan nagy kockázat nem volt. Tehát, hogy volt azért annyi szakmai reputációm a piacon, hogy tudtam már másnapra munkát szerezni, meg magamnak is, meg elég gyorsan kollégákat vettünk föl is, és akkor nekik is. Eleinte ez tényleg azon múlt az egész, az üzletszerzés, hogy engem hogyan ismertek a piacon, és akkor tudtam projekteket elhozni. Bocsánat. És ennek az volt az eredménye, hogy elkezdtünk dolgozni, elkezdtünk pénzt termelni, és ez volt az eredeti célunk, hogy megélünk, jól csináljuk, jól érezzük magunkat közben. Csak rátaláltunk egy olyan nísre, egy olyan területre, ami ezen egy kicsit túlmutatott. Amire kiderült, hogy nem csak, hogy jól megcsináljuk, vagy jobban megcsináljuk, mint mások, hanem nagyon kevés cég csinálta a piacon. Ez konkrétan arról volt szó, hogy nem...
Mi volt ez a szoftver?
Nem ugyanazokat a projekteket akartuk elvállalni, amit mindenki más, ahol versenyezni kell sok-sok más céggel, hanem rájöttünk, hogy az adatos területen, az, ahogy mondtam, az ott akkoriban elég gyorsan fejlődött, jöttek új technológiák, új problémák jelentek meg, ez az új problémákat a már a piacon lévő, régóta működő, profitot csináló cégek nem szeretik. Nagyon egyszerűen azért nem szeretik, mert nekik van egy bevált munkamódszerük, betréningezett embereik, szeretik kiszámítható módon végezni a munkájukat, hogyha megkapok 5., 6., N plusz 1. ugyanolyan projektet, mint amit idáig megcsináltam, akkor nagyon jól ki tudom számolni, hogy hány emberrel, hány embernappal, milyen profitrátával tudom ezt megcsinálni. És ez a kiszámíthatóság nagyon fontos a legtöbb cégnek. Viszont az ügyfél oldalon vannak olyan problémák, amik nem ilyenek. Nem tudjuk, amikor elkezdjük csinálni, akkor nem tudjuk, hogy hogyan lehet megcsinálni. És ezt a legtöbb cég egyszerűen nem szereti. Ha elvállalja, akkor se szívesen vállalja el, de nagyon sok cég egyszerűen nem vállalja el. És mi rájöttünk, hogy erre rá tudunk menni. Tehát ez a terület, ahol nincs verseny, elég sokat is lehet kérni érte, tehát hogy jól lehet árazni egyébként, és minden cégnél fordulnak elő olyan dolgok, amik ilyen, hát nem tudjuk, új technológia, bevezetés.
De elhiszitek rólatok, de el kell hinni az ügyfélnek, hogy ezt ti meg képesek vagytok megcsinálni.
Így van, és ez az első időben, ahogy mondtam, ez az én szakmai reputációm volt, de hát az első 1-2 év után pár lehozott sikeres, és tényleg nagyon jó sikeres projektjénk voltak már az elsők is, és utána meg belekerültünk abba a kalapba, ahol azt mondták, hogy ja, egyébként, hogyha van egy ilyen húzósabb probléma, egy olyan dolog, amit nem tudjuk, hogy hogyan, meg ez, akkor ne a hagyományos szállítóknak adjuk oda, hívjuk a társémás srácokat, mert ők pont ilyeneket szoktak, hogy gondolkodnak, kipróbálnak több dolgot, technológiákat tesztelnek, és akár csináltunk úgy projektet, hogy nekünk pont ugyanolyan új volt a megvalósító technológia, mint az ügyfélnek. Tehát, hogy mi nem azt mondtuk előre neki, hogy mindent tudunk, hanem azt, hogy add ide a problémát, kipróbálunk, letesztelünk egy csomó dolgot, és a legjobbat kiválasztjuk, és kitaláljuk, hogy lehet vele megoldani.
Tehát az ügyfélnek nem volt nagyon nagy kockázata ebben, mert bevallottátok előre, hogy
volt azért, volt kockázata, de hogyha ez egy olyan probléma, amit egyébként meg kell oldani, tehát hogy valahogy mégiscsak meg kell csinálni, akkor inkább egy olyan cégnek adja oda, aki pont ezt állítja magáról, vagy ezt bizonyítja az előző projektekkel, hogy ebben jó, egy új, ismeretlen, komplex, gondolkodós problémát kell megoldani. És annak idején úgy azt mondtuk, hogy amiben megkülönböztetjük magunkat a piactól, például a nagy, sok emberrel rendelkező IT szolgáltató cégektől, hogy tőlünk nem tudsz egy 50-100 emberes projektet kérni. Nem is volt 50-100 emberünk. 4-jel indultunk az első projektünkön. Viszont tudsz tőlünk 5 olyan okos embert kérni, akik mindegyik olyan, hogy leül, végig gondolja, leteszteli, kipróbálja, és akkor egy logikus, jól alátámasztott gondolatmenet végén hoz neked egy megoldás, és aztán azt le is fejleszti. Ezt viszont nem tudod más cégektől, vagy nagyon kevés cégtől tudod kérni.
De az a kérdésem, hogy ez a fajta működés, egy elmondtad, meg rátaláltatok a piaci részre, az pusztán ilyen, mondjuk így, hogy erőforrás kérdése volt, vagy ti bennetek volt ez, hogy inkább, ha már kiléptünk a multi környezetből, meg a vállalati környezetből, akkor szeretnénk inkább erre menni, tehát, hogy mondjam, a kreatív szabad csapat jelleget megtartani. Uh-huh. Vagy pedig csak egyszerűen erre volt piacidés.
Én mondanám, hogy mázli kérdése is, hogy erre rátaláltunk, de azért annyi tudatosság volt bennünk, hogy persze kipróbáltuk, hogy ajánlatot adunk olyan projektekre is, amire mindenki más is ajánlatot ad, és hát hogy nem, de árversenyben alul maradtunk, vagy ott azok a cégek, akik régebb óta jobban csinálták, jobb ügyfélkapcsolatuk volt, jobb networkjük, akkor elvitték ezeket a projekteket előlünk. Tehát ez kicsit maradt, de ráadásul, amikor ezeket a projekteket csináltuk, azt láttuk, hogy ebbe vagyunk jobbak. Hogyha egy ilyen projektet lehoztunk, akkor emiatt örültek nekünk jobban az ügyfelek, és szerettek minket. Tehát, hogy rátaláltunk, csináltuk, és mivel jók voltak a visszajelzések, és szerettek az ügyfelek, és prosperált a cégünk, és nőtt, és új megrendeléseket hozott, emiatt megmaradtunk ezeknél a dolgoknál. A nagy változás az akkor volt, eleinte azt hittük, hogy ezek ilyen egyedi dolgok, hogy jött egy jó projekt, örüljünk neki, jött még egy új projekt, az is hasonló, ennek is örültünk. És 1-2-3 év után jöttünk rá, hogy ezek ilyenek vannak. Tehát, hogy ez egy valós piaci rés, ez nem egyszer találtuk meg, hanem ez létezik, minden cégnél vannak ilyen problémák, Egyrészt, másrészt meg kitaláltuk azt, hogy emellett azért azokhoz a cégekhez, ahova bekerültünk egy-egy speciális feladattal, egy gondolkodósabb, kisebb problémával, ott utána megvan az a reputációnk, amire építkezve viszont el tudjuk kezdeni a többi munkát is elhozni, amik jobban skálázhatóak, már nagyobb volumenűek, tehát mi is el tudtunk kezdeni növekedni létszámban, árbevételben. És egy ilyen 4-5 év után jöttünk rá egyébként, hogy ez fenntartható. Tehát, hogy ez első évben azt hittük, hogy ez szerencse, másik évben azt hittük, hogy jaj, szerencse, és még ügyesek is vagyunk, hogy kétszer is megcsináltuk, harmadik évben már úgy gondolkodtunk rajta, és a negyedik, ötödik évben jutottunk el oda, hogy ez a fajta működés, amit csinálunk, gondolkodós projektek, nehéz, problémás dolgok, bekerülni egy ügyfélhez, és utána ott az ügyfélen belül tovább növekedni, és ugye itt multicégekről beszélünk, akik elég nagyok ahhoz, hogy kis projekttel, ha bekerülsz, egy szinte végtelen nagy piacot nyitnak már a cégen belül, ott viszont már nem kell, benn vagy a beszerzés, ugye belistázott, sokkal több információt szerzel a belső problémákról, az induló projektekről, és akkor erre rámozdulva elkezdtünk ezen dolgozni, és rájöttünk, hogy ez így nem csak hogy fenntartható ezen a szinten, hanem skálázható.
Most egy kis szünet következik, aztán folytatjuk a beszélgetést Csillag Péterrel.
A dzsungelharc hamarosan folytatódik.